Krisztusban szeretett testvéreim, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet és a vizek forrásait. Ismerjük ezt a Biblia verset, és ezzel a Biblia verssel szeretettel köszöntelek titeket. Tulajdonképpen idézhettem volna a Prédikátor könyvéből Salamon által adott isteni bölcsességet is, a Prédikátor könyvének a 12. fejezetéből, hogy a dolgoknak summája, a dolgoknak összegzése, mindezeket hallván ez, az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Írja az Isten igéje. Ez az embernek fő dolga ezen a földön, hogy az Isten félje, és az ő parancsolatait megtartsa. A mai igehirdetés témáját és mindazt, amit el fogok mondani, elég hosszú ideig vajúdva szültem meg magamba, hogy végül is mi legyen az, és engedtem végül is ennek az indításnak, hogy olyan területeket érintsek, amelyek gyakorlati és aktuális témákat fogalmaznak meg, és amelyek természetesen rám is vonatkoznak. Tehát mindaz, ami elhangzik, az elsősorban rám is vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozhat. Úgyhogy most a bevezetőben még talán érdemes megkérdezni azt, hogy az Isten félelem alatt a Biblia vajon mit ért? Mit értünk Isten félelem alatt? Hát az Isten iránti szeretetet is jelenti, de nem csak az Isten iránti szeretetet, hanem az Isten iránti szereteten kívül az Isten szentségétől, az Isten nagyságától, az Isten hatalmától való megrendülést is. Az ember kicsinységét fejezi ki, egy parányi voltát a mindenható és teremtő Isten előtt, és ezért valamilyen formában ez az Isten félelem így mégiscsak megnyilatkozik a valódi Istennel járó emberek életében. Minek nevezi Jób könyve az Úrnak félelmét? Azt írja, hogy az Úr félelme, az Úrnak félelme az a bölcsesség. És az értelem a gonosztól való eltávozás. Tulajdonképpen nem más az Isten félelem, mint a gonosztól való eltávozás. Tehát az ember belátásra jut arra vonatkozóan, hogy hát a szent és mindenható Isten színe előtt élek és zajlik az életem, és ő mindent megtett értem és megtesz, hogy én üdvösségre jussak, megajándékozott élettel, javakkal, ajándékokkal, teremtett világ szépségeivel, kapcsolatokkal és fiával, Jézus Krisztussal is még sorolhatnánk, és akkor nyilvánvalóan ebből az következik, hogy én a bűntől eltávozzam, mert ez az, ami az Istennel való kapcsolatot megrontja. Krisztus azért jött erre a világra, hogy az ördög munkáját lerontsa. Azért, hogy minket bűneinktől megváltson, megszabadítson és üdvözítsen. Még a bevezetőben szeretném elmondani, hogy Krisztus eljött, ott hagyva 99 igazat, mint jó pásztor eljött, és megkereste az egy elveszettet. Nem csak az egy elveszett világot, hanem megkeresett benne engemet, és megkeresett benne tégedet. Akik a bűneinkben tévelyektünk, és megtalált minket, és kiszabadított, és képzeljétek el, örült nekünk. Örül nekünk a jó pásztor, amikor megtalál. Engedjük magunkat újra és újra megtalálni. Mert ő hazavisz, és összehívja az ő barátait, tehát mondhatjuk azt, hogy majd a menny lakóit, és azt mondja, hogy itt vannak az én elveszett juhaim. Megtaláltam őket, és elhoztam magammal. Örül nekünk az Isten, amikor engedjük magunkat megkeresni és megtalálni. Úgyhogy Istennek ez az irántunk való szeretete késztetett valamennyünket arra, hogy a keresztség által szövetséget kössünk Krisztussal. Hogy eltemetkezzünk Krisztus halálában és föltámadásában, mert a keresztség ennek a jelképe. Részesedjünk valamiképpen Krisztus halálában és Krisztus föltámadásából. Meghalljunk a bűnnek és feltámadjunk egy új életre. De nem csak az Isten szeretetével szembesültünk, hanem szembesültünk ugyanakkor az Isten törvényével is. És az Isten törvényébe, amikor belenéztünk az Isten igéjébe, akkor megdöbbentünk azon, amit látunk. Felismertük saját állapotunkat, hogy bűnösek, elesettek és elveszettek vagyunk. Szükségünk van megváltóra, megmentőre. És az Isten igéje rámutat ezekre a bűnökre, és mi azonnal oda mentünk Krisztushoz, és ezért kötöttünk vele szövetséget. Krisztus pedig megbocsájtott nekünk, és elengedte minden tartozásunkat. Azt kéri tőlünk ő cserében, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak, az ellenünk védőknek. Engedjük el másoknak a tartozását velünk szembe. Pál apostol által is figyelmeztet az Úr, hogy ahogyan vettétek a Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Na hát mi legyen a gyakorlati eredmény ennek az istenfélelemnek, még mindig a bevezetőnél tartva? Hát legyen a gyakorlati eredménye a bűntől való eltávozás. Nagyon könnyű nyugalomban és békességben lenni, mikor senki nem zavar. Kiülök egy gyönyörű kertbe, és csak a madarakat hallgatom, még ember sincs a közelben, akkor nagyon könnyű békességben lenni, de nehéz. Megpróbáltatások között, konfliktus helyzetekben, munkahelyen, a gyülekezetben, családban nagyon nehéz békességben maradni úgy, hogy különböző kikéretetésekben vagyunk folyamatosan. De a Jóisten arra akar minket megtanítani, hogy az Isten félelem következménye, a bűnnek való eltávozás az ilyen nehéz helyzetekben is érvényesüljön. A megpróbáltatások között, a szenvedések között, amikor a kötelességeinket teljesítenünk kell, amikor a munkánkat ellátjuk a hétköznapokban és minden nap, akkor is legyünk hűségesek hozzá a bűntől, akkor is távolodjunk el. Hívjuk segítségül az Úrnak nevét ilyenkor, és az ő erejéből majd igent fogunk tudni mondani Isten parancsolataira, és nemet fogunk tudni mondani a bűnre. Konkrétan most 2-3 területet szeretnék érinteni, amely valamennyünkre vonatkozhat, és akár természetesen rám is, ahogy mondtam, és ez a 2-3 terület, hiszen itt rengeteg dolgot lehetne említeni, a bűntől való eltávozása, 10 parancsolat, Isten szeretett törvényén belül rengeteg olyan terület van, ami érintett lehet, de most csak 3-at szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy kerüljük az ítélkezést. A másik, hogy vessük ki a szívünkből a haragot, bocsássunk meg egymásnak. Harmadik, hogy kerüljük a vádaskodást és a megszólást. Tehát ezt a 3 területet szeretném érinteni a mai alkalommal. Ezek közül bármelyik önmagában is kizár, hogyha nem veszük komolyan, kizár minket az üdvösségről. Tehát a végidőre vonatkozó bibliai proféciák ismeretének a hiánya nem zár ki minket az üdvösségből. De hogyha egyel is nem békülünk meg, hogyha egyen is nem állunk komolyan szóba, akkor ezek közül egy is, emiatt is elveszíthetjük az üdvösségünket. Tehát ez rendkívül komoly fölhívás, és nem véletlenül van benne a Szentírásban. Tehát, hogy féljük az Istent, és hogyan adjuk meg néki a dicsőséget? Úgyhogy kerüljük ezután az ítélkezést, hogy vessük ki magunkból az ítélkezés lelkületét. Testvéreim, ha ítéletet mondunk a másik ember fölött a szavainkkal, akkor azt tanítja a Szentírás, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ezzel saját magunk fölött mondtuk ki az ítéletet. Sajnos gyakran előfordul, és hallom még némely hittestvértől is, hogy némely esetben még a másik embernek az indítékait is hajlandók vagyunk megítélni. Nem tudjuk, hogy mi lakozik a szívébe, de annyira jól ismerjük, hogy mi pontosan tudjuk, hogy az illető miért tett, vagy nem tett, vagy mondott, vagy nem tett, nem cselekedett. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Tehát ezek annyira megdöbbentő kijelentések, ismerjük mindegyiket a Szentírásból, és nem véletlenül fogok többet is felolvasni ennek vonatkozásában, mert az egyszerű, világos beszéd, az Isten beszéde valóban kétélű éles kard, és valamennyiünknek a szívébe hatolhat, és elvégezheti ott azt a munkát, ami az üdvösségünk érdekében szükséges. Ne ítéljetek, mondja az Úr Jézus, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a te szemedben gerenda van? Figyeljük meg, hogy mennyire kemény az Isten igéje ebben a vonatkozásban, ami megmentésünk érdekében kemény. Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a te felebarátod szeméből. Kedves testvéreim, annyira határozottak és erőteljesek az Úr Jézusnak ezek a szavai, hogy azt gondolom, hogy szembesülnünk kell valamennyünknek ezekkel az igékkel, mert általános törvényszerűségeket fogalmaz meg, amely mindenkire vonatkozik. Általános, tehát nem arról van szó, hogy csak egy valakire vonatkozik, és akkor ez rám nem, bárkire vonatkozhat, hogy mindazokra, akik ítélkezünk vagy ítélkeznek. Minél távolabb él valaki Istentől, annál magabiztosabb kijelentéseket fog tenni a másik ember életéről, szavairól, indítékairól. Minél közelebb él valaki a Jóistennel, minél közelebbi kapcsolatban van, annál kevésbé fog ilyeneket tenni, és annál megfontoltabb és óvatosabb lesz. Mikor szoktunk ítélkezni? Olyankor általában, amikor valaki bűnt vagy hiányosságot vesz észre a másik emberben. Olyankor is, amikor valakinek az elvei nem egyeznek meg a mi meggyőződésünkkel. amikor bűnt vagy hiányosságot látunk, mit tegyünk, testvéreim? Mert ez gyakran előfordul, hiszen emberek vagyunk is. Sajnos egyoldalúságok, hiányosságok vannak az életünkben. Hát először is imádkozzunk azért az emberért, akinek az életében ezt megláttuk. Másodszor pedig imádkozzunk azért, hogy vezessen minket az Isten, hogy eljött-e az ideje, hogy az illetővel leüljünk és beszélgessünk. Amikor arra tanácsol minket a Máté 18, hogy nincs meg a te fele barátodat négy szem közt, akkor azt arra akar tanítani, hogy ütesd magad mellé egy baráti beszélgetésre. Tehát miután imádkoztunk az illető emberért, az illetőért, akár hittestvérét, akár családtagért, akár munkatársért, amiután imádkoztunk azért, hogy az Isten minket vezessen, és tényleg nem én vagyok-e az az ember, akinek szólni kell, és figyelmeztetni őt, hogy nehogy a bűnében elvesszen, akkor utána valóban meggyőződésünk is a Szentlélek erre indít, akkor tegyük meg. Van helye az intésnek, a helye van a baráti hittestvéri beszélgetésnek, a Máté 18 alapelvei és fokozatai szerint. Ismerjük ezeket a lépéseket a Máté 18-ban, hogy először nincs meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha nem, tehát ugye négy szem közt vele, személyesen. Ha nem, akkor vegyél magad mellé két vagy három hittestvért, hogy az ő szavuk által erősítessék meg. És hogyha nem hallgat, akkor sem rád, akkor vidd a gyülekezet elé. Tehát ezek azok a legfontosabb lépések, amelyekre az Isten igéje tanít bennünket. Testvéreim, miért fontosak ezek az alaplépések? Miért nem lehet ezeket megkerülni? Amikor valaki Krisztus szavai szerint jár el, akkor mindig az ajtó megy be. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az kijár, bejár, legelőtt talál. Tehát szabad lesz. Kijár, bejár, azt jelenti, hogy szabaddá válik. Ha az ajtó megy be, és megfelelő lelki táplálékra, Isten igéhez jut, táplálékot kap, azt, amire szüksége van. De aki nem az ajtón megy be, testvéreim, az megkerüli az ajtót. Az megkerüli Krisztust. Erről van szó. Aki viszont nem enged Krisztus szavainak, az nem az ajtón megy be, hanem megkerüli az ajtót. Aki az ajtót megkerüli, Krisztust kerüli meg. Tehát mindenképpen tartsunk magunkat a Máté 18 alapelvéhez és lépéseihez. Hát a Pál apostol által is eléggé több helyen is hangsúlyozva van az ítélkezéssel kapcsolatos fölhívás, hogy miért ne ítélkezzünk, és milyen döbbenetes következményei vannak az ítélkezés lelkületének és szokásának. A római levél második fejezetéből így olvasom. Azért nincs mentség számodra, ó ember, bárki légy, aki ítélkezel, mert amiben a másikat megítéled, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed te is, aki ítélkezel. Tudjuk, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, aki ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, holott magad is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd Isten ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát? És nem érted, hogy Isten jósága téred megtérésre indít? És akár nem is olvasom ezt tovább, mert ismerjük, hogy hogyan fejeződik ez be. Itt is rendkívül radikálisan és határozottan fogalmaz Pál apostol, és int minket az Úr, hogy a bűnnek csalárdsága által nehogy megkeményítessünk. Végül pedig szintén a római levél 14. fejezetéből néhány verset erre az ítélkezéssel kapcsolatban szintén szeretnék felolvasni. A 14. fejezetből a 4. vers: ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. És a 10. verstől: te pedig miért ítéled el testvéredet, vagy miért nézed le a te testvéredet? Érdekes ez a fordítás, még ezzel így nem találkoztam. Te miért nézed le a testvéredet, hiszen mindnyájan odaállunk majd Isten ítélő széke elé. Hát itt gondoltunk-e arra, miközben valaki fölött ítélkezünk, akkor lehet, hogy valaki másokat botránkoztatunk meg. Hányszor fordul elő közösségben, hogy valaki fölött ítélkezünk, vagy valami magatartása fölött, és nem veszük észre, hogy valaki lehet, hogy emiatt megbotránkozik. Hogyan történik az ítélkezés? Legtöbbször megszólás formájában történik. Úgyhogy megszóljuk. Valami helytelen, igaz dolgot látunk az illetővel kapcsolatban. Hogy az helytelen, az hiányosság, az hiba, és akkor azt szóvá tesszük. Nézzük meg, hogy a Pál apostol ezzel kapcsolatban mit ír. Szintén a gyakorlati teológia fogalmain belül maradva. A negyedik fejezetben Jakab apostol által így figyelmeztet minket az Úr: ne gyalázzátok egymást, vagy ne szóljátok meg egymást. Egymásik. Károlyi fordítás szerint. Testvéreim, aki gyalázza vagy ítéli testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó és ítélőbíró. És ítélőbíró van, aki megmenthet és elveszíthet. De ki vagy te, hogy elítéled a fele barátodat? Ezeket, testvéreim, tudom, hogy elméletben tudjuk. Mindannyian tudjuk. De a gyakorlatban rendkívül nehéz ezeket a dolgokat megérteni és a gyakorlatba átvinni. Úgyhogy leszokjunk az ítélkezés szokására, úgyhogy azt félretegyük, úgyhogy meghalljunk a bűnnek. Ez mindannyiunknak rendkívül nehéz. Nekem is. Nem csak egyeseknek, hanem mindenkinek nehéz. Tehát féljétek az Istent, és adjatok néki dicsőséget. Olyan formában is, hogy kivetjük a szívünkből másodszorban, vagy a második esetben, amit szeretnék tárgyalni, a haragot és a neheztelést. A másik emberrel szemben a haragot és a neheztelést. Vessük ki a szívünkből. Minden nap a mi atyánkban elimádkozzuk, hogy bocsáss meg, atyánk, a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Emlékszünk, hogy a mi atyánk végén Jézus melyik kérése tér még vissza? Amikor megtanítja a tanítványainak ezt az elmékedő imádságot, ezt a 7 kérést, melyik az a rész, amire visszatér és újra hangsúlyozza?
Mert ha nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiknek, akkor bocsátj meg a
bűneinket. Hát erről van szó, sőt negatív és pozitív értelemben is megfogalmazza. Úgyhogy ezt szeretném most felolvasni a Máté 6-ból. Máté 6.14-től, Máté Evangélium 6. fejezet 14. versétől. Hallgassuk meg. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátok ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát mind pozitív, mind negatív értelemben megfogalmazta ezt az Úr Jézus. Testvéreim, ezek nagyon egyszerű kijelentések, de amilyen egyszerűek, sajnos olyan egyszerűen hagyjuk figyelmen kívül őket a gyakorlatban. És megmagyarázzuk, hogy miért haragszunk a másik emberre. Jogosan. A haragra és a gyűlöletre nézve ennél súlyosabb kijelentések is vannak János apostol levelében, amiket nem szeretnék felolvasni. Nagyon-nagyon súlyos kijelentések. Természetesen mindenki úgy olvassa az igét, és úgy hallgassa, hogy a saját magára vonatkozik. Hát ezekkel nekem is szembesülni kell minden nap. Ott van az adószolga példázata. Ismerjük, hogy az adószolgának a király 10 000 talentumot engedett el. Mert annyival tartozott, az egy államadóságnak felel meg. De ő nem volt már hajlandó, hogy az ő szolgatásának összesen 100 dénár adóságot elengedjen. Ez egy egész hónapnak a munkabére volt. Egy akkori szőlőművesnek vagy parasztembernek. Tehát azt jelképezi, hogy nem volt képes megbocsájtani az embertársának, miközben az Isten sokkal többet bocsájtott meg neki. És mi lett ennek az adószolgának a sorsa? Hát bizony az összes adósság és bűn visszaterhelődött a fejére, és meg kellett fizetnie minden adósságát, börtönbe vetették. Gyakoroljuk minden nap, hogy a nap ne nyugodjon le a haragunk fölött. Emlékszem, hogy a tavaly, mikor lelki napot tartottam, többen is eljöttek a gyülekezetből, akkor kitisztáztunk egy efezusi levélben található igét, amit érdemes kitisztázni, mert sajnos a Károlyi fordítás azt kifejezetten nem jól fordítja. Úgyhogy az efezusi levél 4. fejezetéből olvasom a 26. verset, és sajnálom, hogy gyakorlatilag ilyen hibák is belekerülhetnek, és sőt, még az újonnan revideált Bibliába is bekerülnek ezek a hibák. Nem szabadna az ilyesmi előforduljon. Tehát a következőképpen hangzik, olvasom már a 25. verstől: azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymás tagjai vagyunk. És itt jön az az ige, amire felhívnám a figyelmet, amelyet sajnos pontosítanunk kell: ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Úgy tűnik, mintha lehetne szabadna haragudni. De mindjárt fogjuk látni, hogy nem szükséges más fordításokkal egybevetnem, mert a következő részek világossá teszik, hogy ez helytelen fordítás. És akkor azt is 30. verstől: és meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára, minden keserűséget, indulatot, és itt harag van a Károlyi fordításban. Az újonnan revideálásnál már csak indulat van. Indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Tehát, hogyha minden indulatot, minden haragot, mindent ki kell vetni magunkból, akkor ilyen nincsen, hogy akkor haragudjatok, de ne vétkezzetek. Mi van helyette? Ha felindultok is, ne vétkezzetek. És ez egyébként egy idézet méghozzá a negyedik Zsoltárból. A negyedik Zsoltárból az ötödik vers, és azt idézi Pál apostol az Efezusi levélben. Nézzük meg, hogy most az újonnan revideált Károlyi fordításban ez hogy szerepel. A negyedik Zsoltár ötödik verse. Embernek fia, ha haragudtok is, ne vétkezzetek. Itt is ugyanígy van. De más fordítások azt hozzák, hogy ha felindultok is magatokban, ne vétkezzetek, beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, vagy az ágyas házatokban, és csillapodjatok. Látod? Tehát innen idézi az új szövetség, és sajnos újonnan revideált fordításban is, ugyanolyan pontatlanul benne van. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Semmilyen lárma, vagy mindenféle lárma, kiabálás, a lárma helyett kiabálást kell érteni, harag, kivettessék a szívetekből minden gonoszsággal együtt. 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem tanulmányozni egy kicsit komolyabban a különböző bibliafordításokat, amikor a bibliai proféciákat megismertem valamelyest, és elkezdtem ellenőrizni, akkor szokásommá tettem. Szerencsére akkor szokásommá tettem, hogy többféle bibliafordítást kiteszek, amikor olvasom a Szentírást. Hát az alap, az előttem, amelyik van, az a Károlyi fordítás, mert ott hivatkozások is vannak, de többféle bibliafordítást is kiteszek, és ennek következtében mivel ezt a szokásomat megtartottam 15 éven keresztül, tehát nem csupán lecseréltem egy régebbi fordítást egy mostanira, hanem ezt megőriztem, ezért rengeteget segített nekem az, hogy egy-egy ige helyet ki tudjak tisztázni, és világosan lássam, hogy ott mit akar mondani az Isten igéje. Természetesen most már vannak rákereső programok a görögre és a héberre, tehát egyszerűbb a helyzet, mint korábban. Tehát érdemes ezt a módszert, testvéreim, kipróbálni és alkalmazni, ha ti is jónak látjátok. Testvéreim, tehát a haraggal és a nehezteléssel sajnos megszomorítjuk Istennek a szent lelkét. És figyelmeztette az Isten igéje, hogy ne szomorítsátok meg az Istennek szent lelkét. Hogy minden mérgesség, fölgerjedés vagy indulat, harag és kiabálás vagy káromkodás vettessék ki közülünk. És nézzük meg, hogy milyen kár, hogy éppen ellapoztam, mert mindig az összefüggéseken belül világosodik meg egy-egy biblia vers. Úgyhogy az Efezusi levél 4. fejezetéből még a 32. verset is elolvasom. Valamiért ide kiírtam magamnak. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát nem csak, hogy vessétek ki a szívetekben, hanem bocsássatok meg egymásnak. Legyetek egymás iránt irgalmasak, ahogy Isten is megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg, és így bocsássunk meg egymásnak. Testvéreim, aki nem akar, nyilván nem akar megbocsájtani a másik embernek, én számtalan ilyen esettel találkoztam. Nem gyülekezetben, hála jó Istennek. Tehát a gyülekezetben nem találkoztam olyannal, aki nem akarna megbocsájtani a testvérének. De a világban igen. Aki nem akar megbocsájtani a másik embernek, az az ördög csapdájában vergődik, és ettől kezdve annak tisztátalan eszközévé fog válni, amikor megnyilatkozik. És mivel haragszik valakire, ezért amikor az illető szóba kerül, akkor túlzásokba esik, amikor megnyilatkozik. És akkor nem csak megszólja az illetőt, hanem rágalmazza is, és vádolja. Mivel ott van a harag a szívében, ennek ez a gyökere. Mivel nem tud és nem akar megbocsájtani, és a hit testvérével nem hajlandó együttműködni, ezért vádaskodik. És ez a harmadik dolog, amire kér minket az Isten igéje, hogy a vádaskodást vessük ki a szívünkből. Aki vádaskodik, az az ellenség munkáját végzi. Aki azért jött, hogy lopjon, őjön és pusztítson Jézus szerint. Ezzel szemben a jó pásztor Krisztus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Miért féljük, testvéreim, az Istent? És miért adjunk neki dicsőséget? Azért, mert az ő szeretete és irgalma örökkévaló irántunk. Mindenek előtt ezért. De azért is, mert elérkezett az ő ítéletének az órája. Testvéreim, jól tudjuk, hogy az Isten egyházán, Isten népén kezdődik el az ítélet. Az Úr Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket a bűntől és az örök haláltól, és örök üdvösséget, örök boldog életet akar adni nekünk. Ne szomorítsuk meg többet az Istennek szent lelkét, amellyel meg vagyunk pecsételve a teljes váltság napjára, hanem járjunk szeretetben, amiképpen Krisztus is szeretett minket. Mi a dolgoknak a summája, az összegzése a bölcs Salamon szerint? Az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert az Isten minden cselekedetet előhív az ítéletkor, akár jó, akár gonosz legyen az. És mi szeretnék megállni, majd a bárány trónja előtt, megtisztulva a bárány vérében, Jézus Krisztus áldozatát komolyan véve, hogy ne találtassék a mi szánkba álnokság, hanem az Isten királyi szék előtt fedhetetlenül meg tudjunk állni. Ezért imádkozom, hogy a gyülekezetben mindannyian erre az erkölcsi magaslatra, életszentségre eljuthassunk, és ezért munkálkodjunk valamennyien, hogy ez be is következzen az Isten kegyelméből. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.